Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Szent László évébe. Tudják, hogy az első Szent István búcsút ünnepet kiszervezte, kirendezte. A Szent László király, nem? És pedig 1083. augusztus 15-ére összehívta Budára a rendeket, nagy ünnepséget rendezett, és utána elmondta, hogy hát ugye le kéne zárni ezt a polgárháborús, civakodós időszakot, össze kell fogjunk, és épp ezért 5 napos bűnbánati szentidőt rendelt el egész Magyarország területére, hogy mindenki szépen csendesedjen el, imádkozzon, szálljon magába, tartson bűnbánatot, ne másba keresse a hibát, hanem saját magába, engesztelődjön ki. És 5 nap után ő maga is elment ugye Salamonhoz, Salamon még bátyja Géza előtt volt a király, aztán lemondott, de hát ugye az emberi kapzsiság, hatalomvágy, összeesküvés szervezett Szent László ellen, bérgyilkosokat küldött rá, hát kiderült a dolog, és ugye hát ebben a korban egy ilyen felségárulásért simán kivégeztek bárkit, de Szent László nagysága nem végeztette ki ezt az embert, hanem a Salamon tornyába zárta, és ebben a bűnbánati szentidőben 1083. augusztus 15-e után ő is elment Salamonhoz, leült, párbeszédet kezdett vele, és megbocsájtott, elengedte, menj, jár Isten hírével. És így augusztus 20-án 1083-ban Székesfehérváron felnyitották Szent István sírját, oltára emelték, mert Szent László azt akarta, hogy Kárpát-medence népei békébe, szeretetbe köszöntsék az első Szent Királyt. És azt gondolom, Szent Lászlónak ez drága öröksége. Mi Szent Istvánt békében, szeretetben, együtt, jó testvérekként kellene köszöntsük. Igen. Egy polgárháborús időt tudott Szent László szépen nyugodtan lezárni. És elindított egy békés folyamatot 40 éven keresztül. Hát a véres kardokat elrakták, ott megette a rozsda, és béke volt Kárpát-medencében. És igazából azt gondolom, Szent László ezt nem csak Jézus Krisztustól tanulta, hogy ki kell engesztelődni, aki ugye, hát nagycsütörtök, nagypéntek traumája után is békés szeretettel tudott apostolai felé fordulni, és nem elévett ott a Galileai tenger partján a hátától egy kakast, hogy megkérdezze Szent Pétert, na fiam, ez milyen állat? Egy éjszaka hányszor kukorékol, ismersz-e te engem? Hanem azt kérdezte Péter, szeretsz-e te engem? És milyen szép, kiengesztelődtek. Szent Istvántól is ezt tanulta Szent László. Ugye tudjuk jól, hogy a nyugati kalandozásban, hogy nem Bajorországon jövet menet keresztül kellett menni. Hát ez biztos, hogy nem járt na, csípúj nélkül, nem? És tudjuk jól, hogy hát Gizellának a nagytatája volt a lekmezei, hát bajor vezér, aki hát ugye jó pár magyar vitéz elesett ott, maradjunk ennyibe. Most többit bízzuk a történészekre. De hogy nem voltunk jó viszonyban a bajorokkal, az egészen biztos. És Géza István fejedele, ugye akkor még csak fejedelmek voltak, elmennek. Hát az ellenségnek a fészkébe. És nem azért ottan, hogy mondjam, veszekedjenek, vagy háborúzzanak, hát hogy megkérjék a szép kislányt, a Gizellának a kezét. Hát azért ebben van egy csavar, nem? És ugye, hát előre nem erőst akarta Gizellának a rokonsága ezt a Frigyet, és azt mondják, hogy igazából, hát Gizella nagyon jámbor volt, ő Istennek akarta szentelni az életét. Bencés kolostorban már bevonult. Hát kvázi szerzetes volt. De amúgy az ő egész családja nagyon-nagyon jámbor volt. Az anyukája is 5 gyereket szült, abból 2-ből ugye pap lett, püspök lett, egyből szerzetes nővér lett, és Gizella is az akart lenni, de hát ugye Szent István elkezdte őt, na, kerülgetni. Azt írja a krónika, a német krónika, hogy Gizella bent a kolostor, ugye, tudjuk, ezeknek ilyen négyszögleti udvaruk van, kadrát, hát imádkozott, és Szent István bement. És ami igazán meggyőzte, hogy az embereket, hogy ezt komolyan gondolja, ugye hát mégiscsak leány kérni, hát hogy mondjam, nem egy hadsereggel kell menni. Kihagyta István a kíséretét, sőt a fegyverzetét is lerakta. Hát az ellenség barlangjába ment be, azért ugye egy bérgyilkos hamar megoldódhatta volna a magyar dinasztia kérdését, és mert bemenni, megállt Gizella mögött, amíg befejezte az imádságot, utána egy szálvirággal kedveskedett, és megkérte a kezét, hogy mondjam. Ez is a mai fiataloknak azért egy löketet jelenthetne, hogy nem 10 évig udvarolok, csak azt sem tudom, mit akarok. Nem, hát ő megnézte, tetszett, kész, viszi, és hogy mondjam, ott Bajorországban meg is volt az esküvő, és hazajött, és 42 évig szeretetben, békében együtt éltek. 5 gyermekük lett. És tényleg azt mondják, hogy nem ilyen jelképes politikai házasság volt, hanem valóban szerették egymást. Együtt, közösen, ugye 42 év alatt közel 2000 templomot építettek. Hát, hogy belegondol az ember, az a mai logisztika mellett is, meg technikai feltételek mellett is, az egy nagy vállalkozás lenne. Kárpát-medencét, hús, telerakjuk templomokkal. 10 falu, építsen egyet. Ugye hát azt mondják, hogy az önök temploma is talán ilyen Árpád-kori időből van itt, legyen ez is a történészek dolga. Olyan jó, az egyház tudja, hogy mi a biológusok dolga, mi a történészek dolga, hát mi maradunk a hit és erkölcs kérdésénél. Na, Szent István király felesége, Gizella mindenben ott állt a férje mellett. Az első csatában, amikor Koppánnyal kellett küzdeni, ugye itt is a templom bejáratánál láttam Szent Mártont, Szent Mártonról hímezett egy zászlót, és Szent István kezébe adta, mondta, ez egy katona szent volt, megvéd téged, segít kiengesztelődni. Tudjuk jól, hogy Gizellának az anyukája, úgy Burgundiából, Franciaországból született, arról a helyről, ahol ahol Szent Márton élt, Túri Szent Márton. Tehát igazából a Szent Márton tisztelete így került a mi népünkbe, Gizellán keresztül. És én megmernék esküdni, hogy a Jézus Krisztus iránti tiszteletben is Gizellának nagy-nagy szerepe volt. És ugye a csata után, a győztes zászlóval, ugye Veszprém környékén volt, hát Szent Márton hegyén, ugye Bencés kolostort is alapított Szent István, Pannonhalma néven fut a mai világban. Igen, elindul valami. Képzeljük el, hogy Gizella annyira komolyan vette a dolgot, hogy ugye hát az udvarhölgyeivel, meg a kedves apácákkal ott megszervezték, hogy ennek a közel 2000 templomban mindegyikbe jutott misseruha, oltárterítő. Abban az időben már megvolt az 5 liturgikus szín, és a történészek szerint igen, ennyi miseruhát vartak Gizelláig, és nem géppel, és nem kínai, hogy is hívjákból, na, anyagokból, meg ebből, abból, ők maguk szőtték. És minden oltára kehely kellett, és misekönyv kellett, és papképzés kellett. Gondoljuk el, mekkora logisztika, és akkor iskola kellett, mert ugye hát az embert meg kell tanítani valahol írni, olvasni. Tehát, hogy mennyire Szent István, Szent Boldog Gizellával, hittel, reménnyel, hogy mondjam, jobb világot álmodtak. És ezt a Gizellát nagyon-nagyon csodálom, tisztelem, ugye azt mondják, az a szent, akinek a környezete szenté válik. Hát ha valaki mellett az ő férje megszentelődik, az az asszony szent. Ha ehhez rüllik a férje, hát akkor menjen tartson bűnbánatot, nem? Ez ilyen egyszerű. Gizellának nem csak a férje lett szent, hanem a fia is, igaz-e, Szent Imre. Hát ennél többet mit akar egy anyuka? Milyen jó dolog karon fogni a fiad, és bevonulni a mennyek országába, nem? Férjeddel. Sőt, mondjak valamit, ugye tanév kezdésre készülünk, hát ugye a szülő-pedagógus viszony mindig mai világban eléggé problémás. Lám-lám, Gizellának, Szent Istvánnak, ugye jó viszonya volt Gellérre, úgyhogy őt is ki lehetne itten, hogy mondjam, citálni. Pedagógus, szülő viszony, gyerek, ez a háromszög, mindenki szent. Hát ennél többet, nem? Hát milyen jó lenne, hogyha ilyen pedagógus, szent tanárok, tanítónénik, óvónénik lennének Kárpát-medencében. Sőt, azt is tudjuk, hogy Gizellának a testvére, Henrik, második Henrik, nyugat-római császár, szintén szenté van avatva. Katolikus egyháznak egyetlen egy ilyen császára van, akit szenté avattak, az második Henrik. Most ezzel nem azt akarom mondani, hogy a politikai életpálya elég macerás lehet, mert lám, annyi császár volt, csak egy lett szent belőle, de hát ugye mégiscsak milyen jó dolog, hogy Gizellának egész családi köre szent. Adná az Isten, hogy tényleg mi is elinduljunk ezen az úton. Mennyi kiengesztelődés, mennyi újrakezdés volt ebben a 42 évben. Hisz tudjuk jól, az 5 gyermeke meghalt, Szent Imre, 24 évesen felnőtt férfiként, tehát abban az időben 28 év volt Jézus Krisztus korában az átlag életkor. Tehát érett ember volt elveszíteni, eltemetni egy anyának gyermekeit, milyen szörnyű lehetett. És ugye Gizellának tényleg tragikus az élete, mert meghal a férje, eltemetik, utána gyengekezi, királyok jönnek. És sajnos végül ugye 8 évvel férje halála után annyira tarthatatlan a helyzet, hogy kíséretével visszamegy Bajorországba, és magába keresi a hibát, rendbe lép, és veszeklő életet tart, és imádkozik a mi Kárpát-medencei drága hazánkért. És úgy Bencés nővérként fejezi be az életét, Passauban van eltemetve. Igen, testvéreim, és utána valahogy elszabadulnak az indulatok, mert ugye tudjuk, jó, Jézus olyan jól elmagyarázza, hogy szeretet parancsa van, de mégis mi magyarok valahogy, ma reggel valaki mondta, hogy lehet, hogy meg kéne vizsgálni, mindenkinek ugye a GN spirálja megvan, de lehet, hogy nekünk magyaroknak még van egy vitézkötés, még egy csavarottan valahol, hogy úgy mondjam, hogy mi mindig az igazat keressük a másikba, de így, de úgy, és akkor elkezdünk civakodni, veszekedni, és hát nem csak a 1000 évvel ezelőtti őseink álltak egymásnak neki, hanem sokszor mi magunk is, polgárháború lesz. 10 püspökség volt már akkor, 3 megmaradt, a többit kivégezték. Olyan szörnyű dolgok történtek Kárpát-medencében, amiről történészek is iszonyodva beszélnek, hogy külső ellenség nem tud annyit ártani, mint saját magunknak, amit tudunk ártani. És ebben a véráztatta gyűlölettől, ellenségeskedéstől terhes világban jelenik meg Géza és László, 2 édes testvér. Ők kinszülettek Krakkóba, Lengyelországba. Hát hogy mondjam, hazajönnek. Lett volna nekik ott bőven, amiből megéljenek, és mégis úgy döntenek, hogy eljönnek, és jó szóval, szeretettel, életüket, idejüket, energiájukat felajánlva a magyar nemzetnek, hát megpróbálnak rendet csinálni. És Szent Lászlónak sikerül. Kiengeszteli az rendeket egymással, békét terem. És 40 éven keresztül igazából utána is béke van. Azért Szent Lászlóról is hadd mondjam el, hogy az a nagy országos ügyek mellett volt ideje a családjára, volt ideje egy Szent Piroskát terelni, nem? De igazi szülő, az akármennyi dolga van, azért mégiscsak megszenteli az ő családját. Kiengesztelődés. Hát nem tudom, hogy önök biztos, hogy jóban vannak egymással, de hogyha megnézzük jobban magunkat, a szívünket, azért bizony sok-sok sebb van ottan. Ugye a mai világban mindenre olyan nagy divat ez a tisztulás, hogy ezt a fertőtlenítés, meg minden. Hát a legnagyobb méreg, elárulom önöknek, az nem a szájon keresztül jut a testünkbe, hanem az agyunkon keresztül, ugye? A gyűlölet, a harag, ez az a nagy méreg, ami azt gondolom, hogy sokkal több kárt tesz bennünk, mint bármit, amit megeszünk, vagy hogy mondjam, ami kívülről jut belénk. Gyűlölet, harag, ellenségeskedés, bosszúvágy. Hány csomagot cipelünk teherként magunkkal? Milyen jó lenne lerakni, megbocsájtani, újrakezdeni? Persze önökbe is felmerül a kérdés, vajon lehetséges? Hát azt gondolom, hogy ha Szent István nem hitt volna kiengesztelődésbe, akkor nem ment volna el fegyver nélkül Leánykérdi Bajorországba, nem? Hitt a békébe, hitt abba az üzenetbe, amit Krisztus megfogalmazott, hogy szeressétek egymást. És lám-lám, a mi népünk gyökereinél ott van ez a kiengesztelődés. És Szent Lászlót nem neveznénk második honalapítónak, ha nem hitt volna abba, hogy igen, képesek vagyunk egy asztalhoz leülni, képesek vagyunk jó testvérekként közösen tovább menni. Kiengesztelődés. És a mai világban is létezik. És olyan érdekes, ugye, hogy mondjak el egy történet itt a végén, ára a gyerekeket nevelek, és hát befogadtam én is Szovátai házunkba három kislányt. Hétfőn pénteken kivoltak rúgva az iskolából. Hát én déván voltam, telefonál a kolléga, hogy kirúgták. Hát mondom, azért kíváncsi vagyok, mégiscsak ötödikes kislányok, hát mit tudnak? Hát sokszor egy fiú egy évig küzd, hogy valahogy kirúgják az iskolából. Ezek négy nap alatt elintézték az egész karrierjüket. Hát csak tudnak valamit, hallám, nézzük meg. Na, beültem az autóba, elmegyek, hát mi történt? Hát az történt, hogy persze már az is gyanús, hogy nem ikrek, és mégis mint ötödikesek, úgyhogy erről már ez is már megérdemelne egy gondolatsor, de na, egymást bevárták, mondjuk azt, nagy lelkűek voltak. Na de hát az történt, hogy szegény számtan tanár írt a táblára, és az egyik kislány elkezdett kukorékolni, a másik kettő elkezdte a pad alatt keresni a kakast, ez egész osztály elkezdett röhögni, és ezt olyan jól elé tudták adni, egy órán vagy húszszor, hogy végül a szegény tanárnő sikoltozva kiszaladt az osztályba, és azt mondta, itt vagy Csaba atya gyerekei, vagy ő, de valaki ebből az iskolából repül. Na hát, hazaküdték a leányaimat, hogy fújjam fel. Na most akkor nézi az ember, hogy mit csinálja. Hát nekem nincs iskolám, hát én csak azt tudom csinálni, elküldöm az állam iskolába, onnan hazaküldik, hát akkor tényleg lehet rakni őket a füstre. Hűha, hát gondolkoztam, hát mit lehet csinálni? Hát ilyenkor én ugye azt mondom, hogy a pedagógus az ne idegeskedjen, hanem, hogy mondjam, kíváncsiskodjon. Vajon mi kukorékó számtan órán egy kislány, nem? Hát ebből szerintem doktorálni lehetne, ez egy olyan tudományos kérdés, ezért nem mérgelődni kell, hanem hát hallám, na hát. Ugye a tudományos ugye, kísérletekhez mindig megvan a megfelelő körülmény. Hát a tanári, a perzsa, az biztos nem megfelelő körülmény, mert ott a gyerek elkezd hallgatni és csendben van. De azt láttam, az ember elviszi az ilyen gyereket a cukrászdába, vesz egy fagylaltot, egy süteményt, az olyan katalizátor, hogy megnyílik a gyermek szíve. Hát mondjuk ennek a pedagógiának megvan a hátulütője, az ember hamar elhízik, de na, hogy mondjam, érdemes a gyerekkel kipróbálni, elvinni jó fagyira, leül az ember, na és akkor, hogy vajon még kukorékol ez a gyerek? Persze ő se tudja, hogy mondjam, hát ugye lenne ilyen kukorékolás elleni orvosság, egyen meg a felején elmennék, vennék egy zsákkal, és minden reggel hams, kész, megy az élet előre. De ilyen nincsen, tehát ezért mindig az ember hát találja meg az okát. Hát, na, beszélgettünk minden, aztán kiderült, hogy hát igen, nekik volt egy apukájuk, és meghalt, és hogy halt meg, hát a szomszédban volt egy kutya, az rendszeresen átjött, és dézsvált az ő tyúkjainak a tojásait, aztán a tyúkokat is elkezdte megenni, és apukettől roppant ideges lett, és a két mafla atyafi, ahelyett, hogy egy kerítés húzott volna két ház köré, hát na, ment a lamúr, kiabáltak minden, aztán végig apuka átment egy baltával, hogy megnevelje a kutyát. Hát mondta, ez hogy csinált? Hát egyik lábát levágta. Hát a szomszédnak se tetszett ez a pedagógia, az is visszajött egy baltávas, hogyhogy nem levágta apukát. És apuka meghalt, anyuka idegileg összeomlott, nagymama nevelte a lányokat, ahogy tudta, de hát, hogy mondjam, ki a fenét érdekel a matematika elvont ideg, a szépsége, amikor ilyen családi bajok vannak, nem? És persze szegény gyerekek bukdácsoltak, bevárták egymást, minden, és akkor most mit lehet ilyenkor csinálni? Hát ugye ők is már szépecskék voltak, lányok voltak, az osztályban ügyes fiúk voltak, hát valahogy magukra fel kellett hívják a figyelmet. Ugye hát a számtan zseni tudásukkal azzal nem erős tudtak ők villogni, de a kukorékolás az bejött, az összes fiú attól elájult, hogy ez igen, na. Hát meg mindig így van, megnézzük, jó, valaki, miért festik ki a mai lányok és fiúk is a hajukat, meg fülbevaló, na, miért kell olyan sokat ülni a tükör előtt? Hát azért, mert szeretünk a kör közepén lenni. Szeretünk, ha észrevesznek, ha foglalkoznak velünk. Hát ez minden ember így van. Hát ugye déván volt, hogy lány WC-be kiderült, hogy kevés az ülőke, hogy több kell. Hát most hova építsek én több házba, több WC-t? Aztán kitaláltam, hogy tükröket kiviszem a folyósóra, és aztán mindjárt elég lett a mellékhelyiség. Na, de ez csak egy zárójel volt. Tehát ilyenek vagyunk mindannyian, és ezt tudni kell. Hát igen, ezek a gyerekek azért csinálják a fesztivált, hogy felfigyeljenek rájuk. Na hát én adtam egy puszit nekik, és elmondtam, na kicsi szíveim, két út áll előttetek. Az egyik kukorékoltak, és akkor én hazaviszlek, és lehet napszámba kapálni, az is egy járható út, nem fog belehalni senkit. Sokan ezt csinálják. A másik dolog az, hogy szépen megígéritek, hogy több kukorékolás nincs, én kerítek egy nagyszerű nevelőt mellétek, szép ruhát kerítünk, tanultok, utoléritek a többieket, és meglássátok, hogy észrevesznek a fiúk kukorékolás nélkül, de mondtam, kukorékolni nem lehet, inkább rakunk létrát a kolostorhoz, reggel 6-tól 7-ig lehet kukorékolni, de órán nem, mert allergiás a tanárnő. Hát úgy láttam, és mondtam, ha ezt megígérjétek, hogy hónap elmegyek az igazgatóhoz, és térdjen állva, bocsánatot kérek nektek, hogy fogadjon vissza. Néztek a gyerekek, és mondták, igen, én bocsánatot kérnék az ő nevükben. Mondom, igen, mert én meg vagyok győződve, hogy titeket a Jóisten teremtett, és Jóisten se lejtett, nem teremt. És hát, hogy mondjam, hát, képesek vagytok erre, és meglássátok, fog sikerülni, és minden, és hát most közelebbről ezeket a lányokat nem kell szenté avatni, de az biztos, hogy olyan öröm volt bennem, amikor azért kiderült, hogy elvégezték a 6-ot, és a 7-et, és a 8-ot is, és az évek elteltek, és most nemrég len voltam náluk, és ott voltam az egyik családnál, ahol az, hát az egyik lánynál, aki kukorékolt, van 3 szép gyermeke, és hogy mondjam, ölbe vettem szélről gyermekeit, és úgy fogadott, mint nagytatát, és tényleg akkora szeretettel volt irántam, hogy csoda. Igen, testvéreim, megéri kiengesztelődni. Ne azt nézzük, hogy a másik milyen butaságot csinált, hanem jósággal, türelemmel próbáljuk felszabadítani a másikot a gyűlölet, a bűn alól. És ezt csinálta Szent László. Egy asztalhoz tudta ültetni a polgárháborút vívó ellenségeket. És ezt csinálta Szent István király. Elmert menni Bajorországba, és ki tudott engesztelődni az ősi ellenséggel. Ezt csinálta Árpád vezér is, mert egy asztalhoz tudta ültetni a Kárpát-medencébe élő népeket, nemzeteket. Nem volt akkor mindenki honfoglaló magyar, voltak itt más emberek is. És igen, népünk Árpádházi királyainak nagyság az, hogy ki tudtok engesztelődni a kulokkal, a pesenyőkkel, a jászokkal, velünk székelyekkel, és így integráltak, közösséget teremtettek, és Szent István koronája alatt békében, szeretetben élt ez a nép. Bízzunk a Jézus Krisztus által földre hozott szeretet parancsára. És ugye Szent István, Szent László kezébe vette ezt a parancsot, ugyanúgy mi is kapaszkodjunk bele. Egy iránytűnk van, a szeretet. És az, amit mutat nekünk, azt kell tegyünk. És akkor boldogok leszünk. Családunk felvirágzik. Mi falunk, ami közösségünk erős lesz. Élet lesz itt. De ahol gyűlölet van, ahol ellenségeskedés van, ahol csak félreverik a harangokat, onnan a fiatalok hát csomagot csinálnak, és elmennek messzire. És az a falu, az a közösség kihal, és ott maradnak az igazukkal az emberek. Most képzeljük el, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus ottan húsvét hajnalán, feltámadás után elkezdte volna keresni, hogy ki a hibás, hogy ki mi, hogy tudott ez megtörténni, hogy mit tudom én, temetésemre nem jöttetek el, meg elkezdett volna veszekedni az apostolaival, hát egyedül maradt volna, és kezdhette volna karácsonnyal előről, ugye a megtestesülést, nem? Kérjük a Jóisten áldását döntésünkre, mert most önök egy döntést hoztak. Úgy döntöttek, hogy mától fogva nem az igazság lesz a mindennél fontosabb, hanem a szeretet parancsa.
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Kedves hallgatók, a mai elmélkedés 2017. augusztus 20-án hangzott el a Kecskemét melletti Szent Királyon.
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Szikszai Sándor atya gondolatait hallják.
Jó volna már végleg túl lenni az egyházi adó rosszsengésű kifejezésén. Ez az egyházi hozzájárulás lelki ismeretben igenis kötelező és magától értetődő. Ezért legyen magától értetődő, hogy lehetőségeink szerint részt veszünk a helyi és az egyetemes egyház lelki és anyagi gondjaiban. Kiemelem a Mária Rádió támogatását, amely más külső támogatást nem kap, csak a hallgatókért, hiszen a hallgatók tartják fönn a rádiót, amely valóban, amint minden alkalommal halljuk, a lélek hangja, mely Krisztust adja neked.
Szikszai Sándor atya gondolatait hallották. Egy szombathelyi testvérünk vallomását hallják.
Szeretettel köszöntelek, Héja Beatrix Lóiza nővér. Neked, Domonkos nővérnek, miért öröm ennek a rádiónak az elindulása?
Nagyon örülök, hogy ez a Mária Rádió Magyarok Nagyasszonya ünnepén indul, mivel nekem nagyon fontos az, hogy én magyar lehetök, és az, hogy Magyarország a szűzanya oltalmában van. A rádió elindulása a szűzanya oltalmában számomra azért nagy öröm, mert tudom, hogy mennyire várták és vártuk, hogy ez a rádió itt elindulhasson. Öröm, mert a hallgatók egy közösséget tudnak alkotni, egy közösséget tudunk alkotni, hogy Isten népe valóságosan virágozhassék, és jó illatú áldozattá válhasson. Ez a közösség, amit a rádió munkatársai és hallgatói képeznek, számomra annak a lehetősége, hogy a minket végtelenül szerető Isten felé forduljunk együtt imádságban, és minden olyan módon, ahol a tanúságtételek, a tiszta tanítás segít bennünket ezen az úton. Szent Pál apostol a római levélben írja, hogy a hit hallásból fakad, így a hitünk mélyülhet a rádió segítségével, hiszen nagyon sokan lehetnek azok, akik talán nem tudnak eljönni egy szent misére, templomba, és így mégis egy közösséget tudunk alkotni.
A Szombathelyi Mária Rádió elindításának költségeire adománygyűjtő adásnapokat szervezünk szeptember 7-én és 8-án. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy hallgassák a Mária Rádiót ezeken a napokon és szóljanak ismerőseiknek is. Segítsük együtt a Szombathelyi Mária Rádió megszületését szeptember 7-én és 8-án. Thank you.
Hírek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Kovácsné Pap Ágnes.